Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai elmélkedésünknek a címe az, hogy részletes úti előírások, avagy a szó és élet egysége. Lássuk is az apostolok szétküldése Szent Lukács könyvének 9. fejezetéből. Jézus összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ez az apostolok szétküldése nem csak gondolatban, hanem gyakorlatban is ide fogom venni a 72 tanítvány világá küldését is. Lényegileg ott nincsenek újabb tanácsok, de a leírás részletesebb. Lényegét és mondani valóját tekintve a kettő tulajdonképpen ugyanaz. Első lépés: nem másolandó recept, és nem illemkódex, amit felolvastam. Szinte egyértelmű, hogy az apostoloknak, tanítványoknak az örömhír vitele közben nem egy külsőleg alkalmazandó recept vagy illemkódex szerint kell eljárniuk. Nevetséges lenne a szavakat másolni. Másrészt a világ különböző szokásai és éghajlati viszonylatai között elképzelhetetlen is lenne a másolás, hát gondoljunk csak az öltözködésre, az utazásokra és sok mindenre, ugye apostolok lova, a gyaloglás jelentette ugye régen, és gondolhatunk a felfedezésekre, a technika fejlődésére. Nyilván ezek figyelembe vétele az apostoli munkában nem tiltott dolog. Tehát mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy nem szó szerinti másolásról van szó, hanem sokkal mélyebb dologról. Megemlítenék egy különös vallási csoportot Amerikában, az amisokról van szó, akik vallási okokból megrekedtek a technika használatában, talán még a 17. század elején, és egy kis szigetszerű földterületen élnek Amerika egyik államában. Bizonyára, kedves hallgatóim, láttak már róluk legalább két játékfilmet, dokumentumokat is. Ruházatukban és mindenben azt mondják, hogy a Bibliára hivatkozva, hogy nem lehet átvenni semmiféle technikai dolgot, tehát nem használnak elektromosságot, autót, sok mindent, most nem sorolom föl, valamint a ruházatok is egy nagyon régi dolog, szigorú vallási szekta, tulajdonképpen Németországból származnak. De mivel nagyon sok probléma volt, és tragédia is közöttük, ezért a befogadó állam kötelezte őket, hogy a birtokaik szélén telefonnak kell lennie. Ez már egy újítás, mert különben hát nem nagy bajok is származhatnának ebből. És csak azért említettem, mert ez az egyik véglet, amikor szó szerint másolunk valamit, különös dolog, de majd a másik végletet is megfogom az elmélkedés végén említeni, amikor már nem tudunk eszközök nélkül megjelenni. Ez is egy nagy veszély. Hát most próbáljunk választ kapni arra, hogy mire gondolt Jézus, amikor ilyen aprólékos felsorolást mondott az útra bocsátás szent pillanatában. Elkülönítés. Ez az első lépés. Első lépésként figyeljük meg gondolatban, mennyiféle vallási irányzat és filozófiai mozgalom prófétája és megbízottja járta az akkor ismert világot. A birodalmat. A római birodalom nem kényszerítette rá vallását más népekre, kivéve ugye Izraellel volt gond az egyisten hit miatt, nem, sőt befogadta más idegen isteneket is a panteonjába, és számtalan új mozgalom zaklatott és izgatott küldötte járta az utakat, hirdetve az egyedül üdvös megoldásokat, a halál, a betegség és minden emberi nyomorúság orvoslására. Mint ahogy most is. Szellemi szabadság van, bárki hirdethet bármit, iszonyatos ostobaságokat, egyébe kétszer is ugyanaz a személy meghirdette a világ végét egy nagyon gazdag televíziós próféta Amerikában. Kétszer is. A szellem szabad áramlásának ideje volt ez, Róma importálta a leigázott népek isteneit, beolvasztotta a saját vallási rendszerébe, és szabadon járhattak, kelhettek a különféle bölcseleti iskolák és vallások képviselői, mindenütt hirdethették tanaikat. Más megoldás nem volt, a kommunikációra kellett menni, kettesével, hármasával, városról városra is hirdetni a tanítást. Stílusuk ezeknek a hirdetőknek többnyire vásári, közönséges, erőszakoskodó és rámenős volt, ugye gondolj, hát korunk prófétáira is gondolhatunk, sokszor erős üzleti motívumok is hajtották a szónokokat, a vallási kikiáltókat, nyilván nincs új a nap alatt, mondja a Prédikátor könyve, ugye mindig újból és újból eszembe jut, hogy más néven, de ugyanazok a jelenségek mindig ismétlődnek. Ezért Jézus első gondolata a küldésben az elkülönítés volt. Ezért mondtam, hogy elkülönítés. Békésen, nyugodtan járják az utat. Ne külső, hisztérikus pózokkal, vásári komédiázással hirdessék a jó hírt. Ne szaladgáljanak, ugye ez is benne van, inkább egy helyen maradva próbáljanak egy lelki otthon teremteni valamelyik otthonban, valamelyik hajlékban. Aztán próbáljanak inkább lassan, de az alapokat lerakva építkezni. Különbözzenek itt látható formában is a divatos, felszínes, üzleti kikiáltóktól. Tehát nagyon-nagyon fontos az elkülönítés, első lépésként ezek a szabályok, először látszólag, ahogy mondtam, aprólékos szabályok, de valójában az elkülönítés szolgál. Itt valami más, valami komolyabb történik. Tehát megtettük az első lépést, az elkülönítést, de említettem, hogy ennél van sokkal fontosabb szempont, és ez a teljes harmónia. Mit értünk ez alatt? Ez alatt azt értjük, hogy az ige hirdető élete, az apostol, a tanítvány élete és a hirdetett szó teljes azonosságban, egységben legyen. Egy más tanításnál nem fontos, egy tudományos tanításnál nem fontos, hogy a tanítónak milyen az élete, hanem az a fontos, hogy a tanítása az igaz legyen. De itt egész másról van szó. Nagyon szép a magyar kifejezés. Szavának arany fedezete van. Biztos sokszor hallottuk, meg is ismétlem, szavának arany fedezete van. Ilyenre gondolt Jézus, amikor szinte precíz pontossággal elmondja tanítványainak, hogyan kell megjelenniük a világban. Nem a szavak másolásáról van szó, hanem életvitelről. Tehát azt jelenti, hogy a hirdetett szó és a hirdető élete ha nem is tökéletesen, mert tökéletes ember és tökéletes apostol nincs, de törekedjék a harmóniára, az összhangra, a szó és az élet egységére. Ez lenne az aranyfedezet. Lássuk tehát most részletesen, kiegészítve, hogy előbb említettem a 72 tanítvány számára mondottakkal, hiszen végső soron ez ugyanaz a gondolat. Nézzük hát részletesen most, lebontva, mi is az aranyfedezet. Most sorra vesszük a küldési parancsot. Első kérdés az, hogy kiket hová küld? Bárányokat a farkasok közé. Éles, nagyon éles, szép, plasztikus hasonlat. Józanul reálisan felkészülni az ellenséges magatartásra, de báránynak megmaradni. Ezt még egyszer megismétlem, hogy tudomásul venni, nem naívul menni, tudomásul venni az ellenkezést, még a rossz indulatot is, a jó szándékú visszautasítást, vagy a rossz szándékút józanul menni, de a közeg szellemét ezért föl nem venni farkasok között, báránynak maradni. Nem szabad azonosulni a befogadó szellemiséggel, annak eszközeivel, jézusi szelídségben kell megmaradni. Hát ez nem egy abszolút naivitás, tudatosan, bárányként a farkasok közé. És hát nem kell rögtön hisztériázni, megint csak sokszor jellemző egyházi emberekre, hogy azonnal hisztériás rohamot kapnak, ha valami ellenséges hang van, hát nem kell, nyugodtan, szépen nyugodtan. A második, semmit se az útra. Mit jelent ez? Szabadnak maradni. Belső szabadságban maradni, és a gondviselés hirdetve a benne való hittel összhangban járni az utat. Tehát ha valaki hirdeti a gondviselést, akkor valahogy, hát meg kell, hogy látszódjék rajta, hogy ő is hisz benne, és nem visz irdatlan batyukat magával a szónak igazi és átvitt értelmében sem. Tehát nem betű szerinti másolásról van szó, hanem egy szent lazaságról, amely ugyan nem fanatikus, de mégsem függ a dolgoktól, hanem a dolgok függnek tőlünk, és azok szolgálnak minket, nem mi azokat. Most egy picit megállok, és szeretném, ugye az előbb beszéltem az ámisoknak a sokszor nevetséges életviteléről, de a másik véglet is van, sajnos amikor a keresztény életben, az igehirdetésben, a lelkipásztori szolgálatban esetleg eljutunk már odáig, hogy azt mondjuk, hogy hát Jézus nem tiltotta meg, hogy a technika eszközeit használjuk, persze a most élne, és így tovább, ez igaz. De néha kezd átfordulni a dolog, és már eljutunk sokszor olyan pontra, amikor bizony a dolgok, a tárgyak, az eszközök, a jó, önmagukban jó eszközök nem szolgálnak minket, hanem mi szolgáljuk azokat, és nem tudunk egy pillanatig meglenni nélküle. Hát szörnyűség, amikor amikor egy lelkipásztor nem tudja ott hagyni a szobájába a mobiltelefont. Hát nem az a szép a mobiltelefonban, hogy kijelzi, hogy kikereste, és utána visszahívja, hogy állandóan hurcolászni. Talán a saját fontosságát akarja ezzel mutatni. Vagy ezt sok mindenre elmondhatnám. Én magam is élek az eszközökkel, és Isten alkotásainak teremtem őket, ahogy egyszer mondtam, de nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy ne mi legyünk a rabszolgái ezeknek, hanem ezek szolgáljanak minket, és ez a belső lazaság, függetlenség legyen meg bennünk. Ez főleg a lelkipásztori életre gondolom, de sok minden másra is keresztény életünkben, tehát semmit se az útra. Ez azt jelenti, egy belső szabadság. A második, amit az útra mond Jézus, a békesség. Az első köszöntés, az első igehirdetés a békességről szól. Beléptek, mondjátok, békessége háznak, de ezt a békességet hirdetni és ezzel köszönteni csak azt tud, aki már maga is békességben van, vagy törekszik erre Istennel, önmagával és a világgal. Tehát itt is legyen egy harmónia, ne egy zaklatott, egy lelkileg nyúzott ember hirdessen másoknak békességet. Tehát ő is törekedjék. Nem baj, ha megmutatjuk gyarlóságunkat és látják, de a törekvés... Következő pont, amit mond Jézus, hogy nyugalomban kell maradni. Erről már szóltam az előzőekben. Jézus jelent ez a nyugalomban maradás, hogy ne mászkáljatok össze-vissza, maradjatok ugyanott. Ez elmélyedést jelent, megtelepedést, közösségépítést. Tehát az első apostolok és tanítványok is volt egy módszerük, ugye legelőször Szent Pál apostol is Kis-Ázsiában is nem a pogányokhoz ment, hanem zsinagógákba, ott kereste a megváltóra váró és jó szándékú emberek közösségét, aztán onnan kilépve kis közösségeket alkotott, és a Szentlélek segítségével létrehozott, és ment tovább és tovább. Tehát erre gondol talán Jézus is, hogy ilyen egy otthonokat kell először teremteni, nem össze-vissza, és itt jön az ellentétje, ugye, hogy ennek a nyugalomban maradás, hogy maradjatok ott, ennek ellentéte az ideges, hektikus rohangálás, szimpadias szónoklás, felszínesség és eredményhajhászás. Lelkipásztori életben is megvan ez, egy kicsit az katolikusoknál is, de inkább az ilyen tévéprédikátorokra vonatkozik, amikre én már utaltam is, és tévéprofétákra, hát megint csak szegény Amerikás szidom, pedig ott annyi szép és jó is van, csak hát ezek jönnek elő mindig jobban, az ember ezeket veszi észre. Tehát nem rohangászni és nem szimpadiasan szónokolni, mert ez felszínes, nagyon felszínes. Érdekes, hogy nem csak az ige hirdetőire, hanem a meghallgatóira is vonatkozik ez a nyugtalanság, ez a békétlenség. Nagyon sokan nyugtalanul, na de hát ez már nem csak Amerikában, itt is nyugtalanul rohangásznak papok és templomok után, mert mindig valami szenzációst, izgalmakat keresnek. És persze, hogy békét soha nem lelnek. Nem baj az, ha meghallgatunk egy jó prédikációt, de most itt a belső lelkületről beszélek, aki nem tud nyugodni, és mindig más kell neki, és rohangászik tovább, és soha nem lel békességet. Ezt én is tapasztalom a hívekkel való kapcsolatban, sokszor találkozunk ilyenekkel, de azt mondanák neki, hogy hát kérem, a békességet akkor leli meg, ha igyekszik valamit átadni örömmel az életéből a jó Istennek és a másik embernek. Hát tessék, segítsen a másik emberen, akkor persze, hogy még jobban elszalad. Tehát itt nagyon komoly bajok is vannak, tehát ez a nyugtalanság. Ige hirdetők is nyugtalanok, az ige hallgatói is szenzációst keresnek, ugye Timóteus levélben is benne van ez a betegség, hogy állandóan valami izgatót keresni, de így aztán békét soha nem lelni.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
hírpercek.